Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bakos Kristóf építészmérnök és világi lelkipásztori munkatársal, Murányi Nikolett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a Mária Rádió budapesti stúdiójában szeretettel köszöntöm Bakos Kristóf építészmérnököt, világi lelkipásztori munkatársat.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is mindenkit köszöntök.
Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Drága mennyi Atyám, hálát adok neked, hogy itt lehetek, hogy beszélgethetünk, és hogy olyan témákat fogunk áttekinteni most, amire te szeretnéd az emberek figyelmét ráirányítani. Köszönöm ezt neked, drága Jézus. Amen.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Megkérlek, Kristóf, beszélj először a gyermekkorodról. Kik határozták meg a hit életedet?
Igen, hát ha én visszatekintek a gyerekkoromra, azért nyugodtan mondhatom, hogy ideális, egy meleg, elfogadó családba nőttem föl, egy testnővérem van, és mind a szüleim, mind a nagymamám nagyon sokat odafigyelt rám, a hitéletünk is tulajdonképpen rendben volt, és templomba jártunk, első áldoztam, és igazából, ha valahol kis problémát lehetne felfedezni, az, hogy a bérmálkozásomra az, ugye, ami 16 éves korom körül volt addigra, egy picit úgy kihűltem, ugye a suli, meg ezek eltávolítottak, tehát én magamat úgy ne hívnám, mint a klasszikus kibérmálkozó, tehát így bérmálkozással majd, hogy nem, egy kicsit így hátat fordítottam a hitemnek. Nem azt mondom, hogy ellene mentem, de nem éltem, nem volt élő a hitem.
Utána mi változtatta meg az utadat?
Ez egy sűrű történet, és igazából egy negyed század, akármilyen szörnyen hangzik, 25 évet éltem én úgy, tehát 16-tól 41 éves koromig, hogy ugyan bebeléptem a templomba, hátulültem, meghallgattam, inkább azt mondom, hogy a zenéket, mert hogy az volt az érdekes, hogy a igét és a homiliát egyáltalán nem ért el a fülemhez, és így éltem az életemet, és valamilyen érdekes úton, módon inkább az olvasmányaimban kerestem a Jóisten. Nagyon szerettem Dosztojevszkit, és mindig nagyon izgatott az olyan olvasmány, amiben az istenkeresés zajlik, de valahogy ezen a szinten megállt. És ahogy kérdezted, hát igen, 41 éves koromban egy erős magánéleti összeomlás tulajdonképpen egy ilyen zuhanó repülésbe hirtelen, váratlanul, azt lehet mondani, ahogy Adi is mondja, hirtelen és váratlanul találkoztam a Jóistennel, de ez nagyon nagy dráma volt. Szóval ez a 25 év, ez szomorú volt, hogy kimaradt, és amikor visszataláltam hozzá, akkor majdnem, hogy azt lehet, hogy egy kicsit késő volt.
És mi volt ez, ami igaziból megváltoztatta az életedet, és jó irányba terelte?
Igen, ez amire utaltam, hogy késő volt, ez azt jelenti, hogy igazából a kortályban a feleségemmel egy picit az ezotéria felé fordultunk. Először mind a ketten, aztán én így pont talán így 41 évesen nekem ez a megtérés, ez adott egy olyan erőt, egy olyan megvilágosodást, hogy én egy megtérés tulajdonképpen, hogy én erre már úgy tudtam ránézni, ahogy az igazságban kell. De ez a megtérési pont, ez nem egy pillanat műve volt, hanem egy ilyen, talán egy fél év, amiben benne volt az is, hogy a kislányomat első áldozásra készítettük föl, és akkor egy picit klasszikusan a szülőnek vissza kell nyúlnia, meg kell nézni a saját gyermeki hitének az alapigazságait, és egy pár ilyen momentum során 41 évesen vettem meg életem első evangéliumát, és úgy olvastam bizony akkor először, hogy mondhatom, hogy faltam, mert akkor ott az volt az egyetlen fogódzom. Tehát nagyon hirtelen kerültem nagyon vissza a Jóisten közelébe.
És hogyan változott meg utána az életed? Mit jelentett ez a gyakorlatban?
Igen. Ez is nagyon jó kérdés, mert két szálon futott az esemény, mert ahogy mondtam, megtörtént az én megtérésem, de viszont a feleségemnek meg nem, tehát hogy ő megmaradt az ezotéria vonalon, és én is jártam mindenféle ilyen ezotérikus, természetgyógyászos, hogy mondjam, picit ilyen okkultabb dolgokra, de közben én végeztem egy Szentlélek szemináriumot, ami tulajdonképpen ennek a megtérési folyamatnak a döntő és végső momentuma volt. Valahogy ott találkoztam az igazsággal, és ott értettem meg, hogy a homeopátiától elkezdve természetgyógyászatnak sok-sok ága, mindenféle ezotérikus gyakorlatok, terápiák, mondhatom a Bach virágterápiától kezdve, kineziológiailag, hogy ezek nem jó dolgok, és ezek bizony az embert egy idő után rossz irányba fogják csavarni.
Nagyon örülök, hogy kiemelted ezt, mert roppant fontosnak tartom, hogy tudatosítsuk a kedves hallgatókban, hogy az ezotéria mennyire káros, és szerintem sok keresztény emberben ez nem tudatos. Ezért is hívtalak meg erre a beszélgetésre, hiszen hallottalak korábban személyesen tanúságot tenni, úgyhogy kérlek, folytasd.
Igen. Pontosan, tehát, hogy mi ott, amikor még emögé nem láttunk, tehát mondhatom ezért a Szentlélek szemináriumot egy ilyen vízválasztónak, tehát azelőtt az ember azt látta, hogy ugye hát a spiritualitás, milyen jó, hogy az ember nem csak materiális dolgokkal foglalkozik, munkahelyével, meg hogy így mondjam, szorakozással, az élet dolgaival, hanem elkezdi spirituális szintre emelni az életét. De itt a nagy probléma azért előbb-utóbb kimutatkozott, hogy ez az ezotérikus, ez konkrétan egyébként a Rudolf Steinernek a szellemtudománya volt, ez az irány, amerre úgymond így mi elkanyarodtunk, hogy ott valahogy a mi hitünket kicsit úgy felhasználják, talán ki is csavarják, ott nagyon más a Jézus Krisztus, mint ahogy az igazságban van, a hitünkben van. Nagyon sok olyan elem van, konkrétan például ahogy ők mondják, hogy a szellemtudomány tényeinek és lényeinek a megismerése, a szellemvilág tényeinek és lényeinek a megismerése, ami már egy kicsit, nem is kicsit okkultan, sőt úgy hangzik, mint hogyha nekünk dolgunk lenne átmenni és megnézni azt a természet feletti világot, ahol azért sokféle, és itt ez nagyon fontos, sokféle, tehát jó és rossz entitások is vannak. És igazából ezért volt, mondtam, hogy kettős, mert ahogy én elmélyültem a hitembe, tehát egyre többet foglalkoztam, olvastam, ugye katolikus hittel kapcsolatosan, úgy elég sokat tudtam meg a másik, az ezotérikus, erről a Rudolf Steinerféle szellemtudományról is, és egyre inkább rádöbbentem, hogy húha, itt valami furcsa és sötét dolog lehet, miközben, és ezt itt kétszer aláhúzva, azért a házasságunk emiatt a kettősség miatt, hogy a feleségem az ezotéria irányába maradt, én meg a hit felé próbáltam mozogni, egyre nagyobb válságba került, és egyre több nagyon furcsa és rossz jel jelent meg a környezetünkben, a házasságunk egyre nehezebb helyzetbe került.
Mi lendített útiteket, mert az nagyon jó, hogy a Szentlélek szeminárium egy kezdő lökést adott, megnyitotta a szívedet arra, hogy mi is az igazság, mi a jó út, de utána hogy tudtatok a felismerés után közösen tovább lépni? Gondolom, hosszabb folyamat volt.
Bizony, ez a konkrét kettőnk közötti nagy és mély feszültség, ahogy én hívtam, lövészárokban éltünk. Ez 3 évig is eltartott, tehát ez egy nagyon fájdalmas és hosszú időszak volt. Akkor volt már 2 kislányunk, tehát az ő fejük fölött, tehát nyilván őtőlük elrejtve próbáltuk ezt a harcot megélni. Mindenféle különböző nehézségeken, napi szintű nehézségeken, rengeteg vitán, hosszú-hosszú éjszakákban nyúló veszekedéseket hozott. Tehát a házassági egységünk valóban, ahogy te is céloztál rá, teljesen megtört. És egyre rosszabb lett a helyzet, tehát igazából közösen mentünk terápiákra, mindenféle tanfolyamokra, ahol a csakra tanfolyamtól kezdve volt, hogy családállítással kapcsolatos ilyen tanfolyamokon vettünk részt együtt, tehát az egységünk külsőre úgy tűnt, hogy húha, együtt megyünk, de a mélyen egyre nagyobb lett a szakadék közöttünk, és ezek a mindenféle praktikák, nem felejtem el, hogy voltunk már akkor mi ott úgymond párterápián is, és nagyon vicces volt, hogy a párterápiát egy hölgy meg egy úr tartotta, akik mind a ketten elváltak voltak. Nálunk is ez az eltávolodás, ez intenzíven haladt. Az egyik legnagyobb pont az volt, hogy húsevés, tehát a vegán életmód volt a töréspontunk, az egyik, mondhatom így, de az egyik legnagyobb.
Utólag így mondhatod, hogy az is egy téves út volt, ugye?
Egészen félelmetes módon bele, a veganizmusba egész félelmetes módon belelovalták magukat, ugye a feleségem is, meg ezek a körök, hiszen volt ilyen, hogy olyan étteremben már nem ettek zöldséget se, ahol a sütőlapon előtte húst sütöttek. Ami már valóban, ahogy látom az arcodon, már az embernek már majdnem mosolyt csal, vagy hát fájdalmas grimaszt csal az arcára, de ez volt az igazság, és ezt én akkor már a hitemmel nem tudtam elfogadni semmilyen formában, és ahogy mondtam, mélyült az ellentét. De hogy visszatérjek a kérdésedre, igen, eljött egy pillanat, egy elképesztő, tulajdonképpen életem egyik meghatározó pillanat, amikor mi már, ha nem is a válláson gondolkodtunk, de szörnyen rossz állapotban voltunk. Ez idő tájt már olyan mély volt a feszültség közöttünk, hogy alig beszélgettünk, és a feleségemnek pánikroham, depressziós jelentek meg nála, és olyan rossz állapotban volt, hogy nem felejtem el soha, amikor én már, ugye én meg a lelkivezetőmhöz készültem, mondtam neki, hogy ugyanez egy pap, amit te nem annyira tudsz elfogadni, katolikus egyház papja, de ha eljössz ilyen rossz állapotodba, mindegy, hogy kivel, de legalább beszélgetsz valakivel. Ez 2014. szeptember 4-én volt, délután 15 órakor, és elképesztő, hogy a feleségem akkor már belül érezte, hogy itt valami nem jó dolog zajlik, mert minden erőnkkel másra akartunk találni, minden tanfolyammal és minden próbálkozás, és egyre távolabb kerültünk egymástól.
Így egyébként hát, katolikus házasságban éltetek.
Teljes mértékben katolikus házasságban értünk, de sajnos...
De nem éltétek
meg. Nem éltük meg, ugye hát ez volt itt a kulcs momentum. Na tehát eljött ez a bizonyos délután, és ő bement ehhez az atyához, aki már tudta egyébként, hogy miről van szó, és közben beszélgettek, egyszer csak megkérdezte tőle, hogy te le tudod-e rakni ezt az egész dolgot, már hogy az ezotériát úgy, ahogy van. És akkor abban a pillanatban a felesége megérezte, hogy ez a kérdés, ez bizony nagyon-nagyon mély, nagyon-nagyon zsigeri, nagyon-nagyon fontos. És igen tudott ekkor ebben a pillanatban mondani, és abban a szent pillanatban, hogy ezt kimondta, az igényét, a saját elbeszélése szerint olyan volt, mintha abroncsok szakadtak volna le a szívéről, és hirtelen, és tényleg azt tudom mondani, hiszen ez egy bizonyos adott pillanatban, elkezdte tisztán látni az egész dolgot. És amikor átváltottak utána egy életgyónásba, és kijött olyan 3:30-4 óra felé, és teljesen más világlátással, engem, ahogy ő mondta, hogy hirtelen engem is egy másik embernek látott, nem az ellenfelének, hanem mondjuk így a harcostársának, tehát és onnantól, attól a szent pillanattól kezdve teljesen átalakult az életünk, mert bizony a Szent Jónás volt az, annak a csodája, ami minket megmentett ebből a igen-igen szorult helyzetünkből.
Hát igen, a kegyelem az fantasztikusan tud működni. Mielőtt tovább megyünk, szeretném, ha néhány konkrét dolgot mondanál, hogy többször említettük, hogy ezotéria, hogy gyakorlatban mondj egy-két konkrét példát, hogy ez mit jelentett az életetekben, azon kívül, amit így futólag említettél, konkrétat kérlek.
Azért így van, összefoglalom, tehát nálunk, ahogy úgy mondjam, az első momentum a homeopátia volt, tehát a természetgyógyászat, mint olyan, annak is a homeopátiás kis golyók, amikben elvileg nincs semmilyen hatóanyag. Utána az egészséges életmód, ezt is talán említettem, de kétszer aláhúzva a veganizmus, tehát a zöldség, csak zöldséggel töltődő táplálkozás, az étkezés radikális kitisztítása, a hús teljes elhagyása, és utána hát volt egy bizonyos gyógyközpont, és itt voltak ezek a sokféle terápiák, tanfolyamok, előadások, jellemzően a fő vonulata a szellemtudomány volt, Rudolf Steinernek a szellemtudománya, de mi részt vettünk csakra tanfolyamon, angyalológián, ami gyakorlatilag az angyali világnak az áttekintése volt, és itt bizony nem csak a, hát ugye, mint tudjuk, az angyalok nem mind jó angyalok, és a szellemtudomány alapjai, tehát az egész Rudolf Steineri tudománynak az áttekintésével foglalkoztunk. Két dolgot emelnék még ki, nem tudom, lehet, hogy említettem a kineziológiát, amit még ma se pontosan tudnám neked elmondani, hogy működik, de valamiféle izomtónus reakciók szellemi jelentését elemzi, és hát a családállítást azt is többször végeztünk, ami pedig nagyon furcsa dolog, mert ilyen kis kockákra képezzük le a környezetükben élő embereket, és ezeket valahogy szellemesítjük, és ebből következtetünk. De ez is egy picit, azt mondom, hogy picit félelmetes. Ez egy igen nagy halmaz, csak most néhányat említettem, amiben én ezekben ugye mind aktívan én is részt vettem, de mind a ketten ugye a feleségemmel, ezeknek meglett az eredménye.
Tehát megtapasztaltátok ezeknek a negatív hatását.
Így van.
Konkrétan a ti saját életetekben.
Így van, és itt még azért annyit hadd fűzzek hozzá, hogy itt az a nagyon, mondhatom így, hogy félelmetes, hogy a cél mindig a személy fejlődése, itt a önfejlesztés, talán ez mindig a ezotériában a kulcsmomentum, hogy az én önmagamat megismerjem, önmagamat fejleszem, önmagamat, ez az ön szó, tehát az ego szónak a tulajdonképpen az ismételgetése valahogy, és az összes tanfolyamban az a lényeg, mélyebben jussak el ugye egyrészt magamhoz, másrészt ezekhez a természetfeletti dolgokhoz, de hát, és itt nem felejthetjük el, hogy azért Jézus Krisztus azt mondja, hogy csak rajtam keresztül menjetek be abba a bizonyos világba. Itt én a vége felé már nagyon éreztem, hogy ez itt egy kulcsmomentum volt, hogy haladjunk, ugye ismerjük meg az angyalvilágot, ismerjük meg, mondja ugye az ezotéria, ismerjük meg a titkos tudásokat, beleszel avatva, ugye a beavatás szó az nagyon sokszor elhangzik.
És de ezek hova? Pont a kísértőnek a gondolatai, hívása, ugye?
Ezekre jutottam.
Jól sejtem?
Így van, mert még azt tudom elmondani, hogy a legkétségbeesett pillanataimban én egy mérnökemben lévén én a tudományhoz fordultam, és már akkor ugye a Google rendelkezésünkre állt, és nagyon sokat kutattam, kerestem. Ki volt Rudolf Steiner? Ki volt Hahnemann? A főszereplői ezeknek az ezotérikus dolgoknak. Tehát ki volt Rudolf Steiner? Ugye ezt kutattam legtöbbet, ki volt Hahnemann? Ezek mögött a különféle praktikák mögött kik állnak? Mert hiszen a forrást azt azért, ha az ember valamihez oda nyúl, vagy hát pláne valamit használ, akkor tudja meg, hogy ez honnan van. Ha egy ételt is megveszünk, megnézzük, miből áll, hogyha bizonytalanok vagyunk.
És mire jutottál?
És hát arra jutottam, hogy például Rudolf Steinernek nagyon zaklatott élete volt, ő a teozófiai társaságnak a megalakítója volt, egy bizonyos Blavatska nevű boszorkánnyal spiritista szeánszokon vett részt, és az egész életében vannak ilyen kicsit ilyen félelmetes pontok. Sokkal inkább mondanám azt, hogy ő egyfajta spiritista volt, aki valóban a szellemvilággal nagy kapcsolatot tartott. Magyarul a kutatásaim, inkább ezt mondanám, hogy a kutatásaim összességében egy félelmetes entitás bontakozott ki, és amikor tovább kutattam, akkor bizony azt is megtaláltam, hogy ezek az ezotéria alapjai, azok azért nem újdonság. Tehát ez alkimistáknál, szabadkőműveseknél, sőt, egészen a maniheizmusba időszámításunk szerinti 3. század, ugye maniheista mozgalma, akik visszanyúlik, tehát egy nagyon szépen látható mintázat, amivel a hitben járó embert meg lehet téveszteni.
Igen, és pont a megtévesztésben ez a probléma, hogy jóhiszemű embereket teljesen tévútra vezetnek, mivel a hátteret a legtöbben nem kutatják, nem ismerik, és azt gondolják szerintem, hogy ó, hát angyalokról van szó, hát ez biztos nagyon szép és jó, holott a mögötte lévő szándék az nem pozitív.
És még annyit tennék hozzá, teljesen igazad van, hogy itt eszméről van szó, tehát nagyon fontos, hogy valahogy így fogalmazok, hogy felmentsük azokat a kereső embereket, akár akik mi voltunk, vagy a feleségem, mert hiszen ő vágyik valami többre, mint amit meg tud fogni, meg tud tapasztalni, és ezért keresi, tulajdonképpen a Jóisten keresi a fölöttes dolgokat, és így ma bizony az első, ahova el lehet jutni, ahova, amit meg lehet legkönnyebben találni, az az ezotéria. Menjünk be egy könyvesboltba, én rendszeresen figyelem, egy polcnyi vallás, és hát egy ilyen 6-8 polcnyi ezotéria áll rendelkezésünkre, és bizony itt az eszme az, ami téveszt, tulajdonképpen, hát ki is mondhatjuk, a gonosz lélek, aki csapdát állít, elvonja a spirituális igénnyel rendelkező embereket, elvonja az igazságtól, és beviszi, mondhatjuk úgy, egy idő után biztosan egy sötét erdőbe.
Igen, hogyha most visszakanyarodunk oda, amikor a feleséged életgyónást végzett, arról tudnál mesélni nekünk, hogy miután ráébredtetek közösen, a Szentlélek által, a kegyelem által arra, hogy hol is álltok, hol vagytok most, hogyan változott meg az életetek?
Fú, ez egész félelmetes volt, mert gyakorlatilag, tehát a kocsiba, tehát erről a gyónásról hazafelé, erről az alkalomról hazafelé a kocsiba, gyakorlatilag mondhatom, így megalakultunk, tehát újra szabtuk a kereteket, és egy nagy veszekedés volt közöttünk, hogy a kislányom Waldorf óvodába menjen, vagy egy katolikus óvodába, és akkor ő, hála jó Istennek, a katolikus óvoda felé indítottuk természetesen onnantól már. Itt zárójelbe jegyzem meg, hogy a Waldorf óvodák mögött Rudolf Steinernek a szellemtudománya, hogy mondjam, a muníció. Mi itt radikálisan, szerintem már aznap, de másnap biztos a kandallónkat megtömtük bizony, azzal a rengeteg ezotérikus irodalommal, ami otthon volt, tényleg, tehát, hogy füstölt a kémény. Elképesztő változások történtek. Feleségem is közösségbe ment, ő is Szentlélek szemináriumra, Szent András Istolától kezdve a Koret Lumen Christi közösségig kerültünk.
Ott az életgyónás után a Szentlélek kegyelméből hogyan változott meg gyakorlatilag az életetek?
Igen, ebben ez az elképesztő, hogy ég és föld, tehát azon a délutánon változott meg minden, 180 fokos fordulattal egymásra találtunk. A házasságunk, a családunk teljesen más szintre emelkedett. Mi elég hamar elkezdtünk szolgálatokat végezni, a feleségem is ment különféle karizmatikus, katolikus közösségekbe. Vettünk részt és vállaltunk szolgálatokat, és bizony, hát igen, 4-5 év után én ezt a hívást olyan erősnek éreztem, hogy aztán lelkipásztori kisegítői tanfolyamot is elvégeztem az egyházmegyénkben. Nagy boldogsággal tudtam közreműködni a plébániánkon is, sok mindenben, ugyanúgy együtt a feleségemmel, és nyilván ebben ez is különlegesen jó volt, hogy nagyon sok mindent tudunk együtt csinálni, például most antiohiás szülőpárok is vagyunk már 5 éve a lakóhelyünkön, ez is egy csodálatos szolgálat, tehát azt lehet mondani, hogy a legész legmélyebb, tényleg a sötétségből olyan szép és gazdag szolgálattal teli életet tudtunk élni az elmúlt, már mondhatom így az elmúlt 10 évben, ami nagy ajándéka a Jóistennek.
Lehetséges, hogy a depressziónak is ez volt az oka? Kigyógyult vajon a feleséged a depresszióból?
Ez nagyon érdekes, mert ahogy mondtam, ez egy pillanat volt, ami ilyen, szerintem ilyen gyógyulás az orvostudományban nincs. Ezzel a Szent Jónással ebben a pillanatban ő mindent hátrahagyott, amiben az ezotériát belehúzta, így van, a pánikbetegség, a depresszió abban a pillanatban tűnt el. Nyilván vannak neki is rossz kedvei, bárkinek lehetnek, de teljesen más, egy teljesen más ember jött ki akkor onnan a gyóntató fülkéből.
Nagyon örülök, hogy ilyen nagy kegyelmeket kaptatok, és éltetek is a lehetőséggel.
Ezt említetted, ez az egy gondolatot megerősíteném. Az ezotéria itt van, körülöttünk van, és nagyobb egyelőre, sajnos nagyobb az ereje, mint a hitünknek. Ez nagyon sok média erőlteti, sugározza, de ha valaki mélyen bele nyúl, mélyen kezd el vele foglalkozni, akkor egy nagyon-nagyon rossz útra vezet. Ezt az emberek nem tudják, talán nem is akarják tudni.
Ezért fontos a megkülönböztetés lelkét, a szent lelket segítségül hívnunk, hogy felismerjük, hogy jó úton járunk-e.
Egyetértek, így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Bakos Kristóf építészmérnök és világi lelkipásztori munkatársal Murányi Nikolát beszélgetett.